Gyönyörködjél az Úrban, és megadja neked szíved kéréseit. Hagyjad az Úrra a te utadat, bízzál benne, majd ő teljesíti. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Testvérek, fönnálló énekként magasztaljuk az Urat, áldjuk az ő nevét hálát adva a 105. Zsoltárunk első és második versei éneklésével. A 105. Zsoltárunk első verse így kezdődik: adjatok hálát az Istennek. Foglaljunk helyet, testvérek, hallgassuk meg az Úr ígéjét, amelyet János evangéliuma 14. részéből olvasok. Az Úr Jézus búcsú beszédeinek egyik része ez, János evangéliuma 14. részének első 11 versét. Így szólít meg az Úr bennünket, most mindannyiunkat személyesen. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben és higgyetek én bennem. Az én atyám házában sok hajlék van. Ha nem így volna, vajon mondtam volna nektek, hogy elmegyek helyet készíteni számotokra? És ha majd elmentem, s helyet készítettem nektek, ismét eljövök, magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is. Ahova pedig én megyek, tudjátok az utat. Tamás erre így szólt hozzá: Uram, nem tudjuk, hova mész. Honnan tudnánk akkor az utat? Jézus így válaszolt: én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Ha ismernétek engem, ismernétek az én atyámat is. Mostantól fogva ismeritek őt, és látjátok őt. Fülöp így szólt hozzá: Uram, mutasd meg nekünk az atyát, és az elég nekünk. Jézus erre ezt mondta: annyi ideje veletek vagyok, és nem ismertél meg engem, Fülöp? Aki engem lát, látja az atyát. Hogyan mondhatod te, mutasd meg nekünk az atyát? Talán nem hiszed, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem van? Azokat a beszédeket, amelyeket én mondok nektek, nem önmagamtól mondom. Az atya pedig bennem lakozva viszi végbe az ő cselekedeteit. Higgyetek nekem, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem van. Ha pedig másért nem, magukért, a cselekedetekért higgyetek. Legyen Istenünk áldás az ő igéje meghallásán, szívünk befogadásán és cselekvésén. Forduljunk hozzá imádságban, imádkozzunk, testvérek. Mennyei atyánk, magasztalunk téged és imádunk a gyülekezet közösségében, hogy te az Úr Jézusban ismertetted meg önmagadat. Dicsőítünk és imádunk téged, hogy a mi megváltó Urunkban láthatjuk, milyen kegyelmes és szerető atya vagy. Áldunk azért, hogy Jézus tökéletesen engedelmeskedett neked. Köszönjük, hogy most is azért lehetünk így együtt, hogy szavadra figyelhessünk, még jobban megismerjünk téged, megismerjük a megváltód. Kérjünk arra, Úrunk, hogy lelked segítsen számunkra, hogy az írás szavain keresztül megérthessük azt a személyes üzenetet, amit mondani akarsz. Úrunk, megvalljuk azt is neked ugyanakkor, néha nekünk sem könnyű hinnünk benned. Van, amikor talán tőlünk is azt kellett kérdezned, mióta velem vagy, és mégsem ismertél meg. Kérünk arra, Urunk, hogy amikor megismerünk téged, az ne csak elmélet legyen számunkra, hanem az egész életünket meghatározó valóság. Imádkozunk azért, Urunk, hogy most is add nekünk a bűnbocsánat örömét. Urunk, sokszora te meg nem ismerésed oka az, hogy annyira magunkkal foglalkozunk, annyira bajainkkal, vagy a túl jó élettel, tehát a körülményeinkkel, hogy nem törődünk veled. Bocsáss meg, Urunk, hogyha az elmúlt héten is megbántottunk téged és egymást. Köszönjük, Urunk, hogy előtted ott a bocsánat. Adj nekünk alázatos szívet elfogadni a kegyelmet. És kérünk arra, Urunk, hadd tudjunk egészen rád tekinteni most. Minden fáradtságot, minden mást, gondolatot vagy érzést vegyél el, Urunk. Szeretnénk, Urunk, egyedül rád nézni, Jézus Krisztusban látni, és így szólj hozzánk, kérünk, az ő érdeméért. Amen. Isten bűnbocsátó kegyelmét az ige szavaival hirdetem. Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk, aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odatta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent mi nekünk. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! A 651. számú énekünket az énekgyűjteményből énekeljük. Ki az Úrban bízott, nem csalódott még, első lennék én, ha szégyent vallanék. Maradva fohászkodjunk. Magasztalunk, Atyánk, hogy a beléd vetett bizalom soha nem szégyenít meg. Urunk, a múltban is bízhattunk benned, és tapasztaltuk csodáidat. A jövőre nézve is tudjuk, beteljesíted minden ígéretedet. A jelenünkben is valljuk, vallani akarjuk, te vagy a mi Istenünk. Ezért azt kérjük, Atyánk, hadd ismerjünk meg téged jobban ma is. Amen. János evangéliuma 6. részéből olvasom Isten írott igéjét, ami az ige hirdetés alapígéje. János evangéliuma 6. rész első versétől a 15. versig olvasom. Így szól az Úr hozzánk. Jézus ezután elment a Galileai tengernek, a Tibériás tavának túlsó partjára. Nagy sokaság követte őt, mert látták azokat a jeleket, amelyeket a betegeken tett. Jézus pedig felment a hegyre, és ott leült a tanítványaival együtt. Közel volt a húsvét, a zsidók ünnepe. Amikor Jézus körül tekintett, és látta, hogy nagy sokaság közeledik hozzá, így szólt Fülöpnek: honnan vegyünk kenyeret, hogy ezek ehessenek? Ezt pedig azért kérdezte tőle, hogy próbára tegye, mert ő már tudta, mit fog tenni. Fülöp így válaszolt neki: 200 dénár áru kenyér sem elég nekik, hogy mindenki kapjon valami keveset. Egyik tanítványa, András, a Simon Péter testvére így szólt hozzá: van itt egy gyermek, akinél van 5 árpa kenyér és 2 hal. De mi ez ennyinek? Jézus ezt mondta: ültessétek le az embereket. Nagy fű volt azon a helyen, letelepedtek tehát a férfiak szám szerint mintegy 5000-en. Jézus pedig vette a kenyereket, hálát adott, és kiosztotta az ott ülőknek. Ugyanúgy osztott a halakból is, amennyit kívántak. Amikor pedig jól laktak, így szólt tanítványaihoz: szedjétek össze a felesleges darabokat, hogy semmi ne menjen kárba. Összeszedték tehát, és 12 kosarat töltöttek meg az 5 árpa kenyérből való darabokkal, amelyek feleslegesek voltak azoknak, akik ettek. Az emberek, látva a jelt, amelyet tett, ezt mondták: ez valóban az a próféta, akinek el kellett jönnie a világba. Amikor pedig Jézus észrevette, hogy érte akarnak jönni, és el akarják ragadni, hogy királlyát tegyék, visszavonult ismét a hegyre egymagában. Ez a bibliai történet is, ahogy jól ismerjük, az 5000 ember megvendégelése, csodájának a leírása János evangéliumában azért iratott le, amit az evangélium végén megfogalmaz a Szentíró Isten lelkétől vezetve, és ez mindegyik történetet befolyásolja, hogy mi is, akik most olvassuk, hallgatjuk az igét, tudjuk elhinni, hogy kicsoda Jézus. Így van szó szerint, sok más jelt is művelt ugye a Jézus a tanítványai előtt, amelyek nincsenek megírva ebben a könyvben, ezek pedig azért irattak meg, hogy higgyétek, hogy Jézus a Krisztus, az Isten fia, és hogy ezt hívén életetek legyen az ő nevében. Tehát a tanítványai előtt, akik hittek benne, természetesen az Úr Jézust egyáltalán nem ismerők is, amikor az első században hallották ezt a történetet is, az 5000 ember megvendégeléséről később, megismerhették a megváltót, hittek benne. De a mindenkori tanítványoknak is szükség volt a hitre. Nem abban az értelemben, hogy végre életemben először merjek Istenben bízni, merjem a kegyelmet elfogadni bűnbánattal, bűnbánó bűnösként, hanem a hívő élet során folyamatosan merjek hinni, bízni. Kiderül a mostani történetben, illetve a jánosi leírásban, hogy ez a csoda történet elsősorban nem is azért történt, hogy olyan sok ember jól lakjon, hanem ahogy látjuk rögtön a történet elején, az egyik tanítványnak, Fülöpnek a hitét, személyét akarta az Úr Jézus tükör elé állítani lelki értelemben. Fülöp bizalmára kérdezett rá. Ezért állította próba elé a tanítványát, majd aztán, noha a tanítványa próbában elbukott, kiderült, hogy nem nagyon tud bízni még kicsoda, abban, a ki is Jézus valójában, de az Úr Jézus végbe vitte a csodát, és az a fantasztikus, hogy még magát, Fülöpöt is felhasználja a csoda végrehajtásában. Arra keressük tehát a választ, hogy miért is tette próbára Jézus ezt a tanítványát, és ezen keresztül hogyan akarta őt is megerősíteni abban, hogy higgy el, hogy ki is az Úr Jézus, az ő mestere valójában. Merje hinni, és ez határozza meg a későbbiek során az ő életét. Ez az egyetlen olyan csoda történet a Bibliában, Új Szövetségben, amely mind a 4 evangéliumban található. Márktól tudjuk azt meg, hogy a tanítványok éppen teljesítették a missziói küldetést, mikor Jézus elküldte kettessével őket, hogy hirdessék, eljött a Messiás Izrael faluiba, városaiba. Megjöttek elfáradtan a szolgálatban, és Jézus látta őket fáradtnak, elhívta őket pihenni, és szerette volna őket etetni is. hagy egyenek, mert nem volt rá idejük. Ezért egyfajta csendes hetet, csendes napot szervez számukra, emiatt mentek fel erre a bizonyos hegyre. Csak hogy derül ki a más többi evangéliumból, a sokaság meglátta, hogy elmentek, és hallottuk itt Jánostól is, a jeleket, a csodákat látva követték Jézust, és azt a pillanatot ragadja meg a történet elején a Szentíró, amikor Jézus látja a tömeget érkezni, és akkor azonnal megkérdezi azt, amit megkérdezett Fülöptől. Majd a későbbiekben, ahogy tanítja a tömeget, a tanítványok elkezdik már Jézusnak mondani, hogy el kellene küldeni őket valahova, hogy vegyenek ennivalót, aztán Jézus azt mondja, hogy adjatok nekik ti enni, és így kerül aztán András oda Jézus elé. A Fülöpnek föltett kérdés tehát jócskán megelőzi a csoda végbevitelét, és most már ott vagyunk a történet első üzenetének a magyarázatánál. Kiderül tehát, hogy ez a bibliai történet, maga a csoda elsősorban, itt kezdetben, kifejezetten a tanítványért történik. Jézus a tanítvánnyal akar foglalkozni. Tehát nem a napi szükség, nem egy hatalmas embertömeg napi kérdésének, problémájának a megoldása az elsődleges, hanem a tanítványának a személye, hite. Itt nem ördögi kísértésről van szó semmiképpen, az a kísértő támadása az Úr tanítványai ellen, hanem az Úr maga próba elé állítja őt. A próba célja ezért mindig az, hogy kiderüljön, mi van a tanítvány életében, mi jellemzi a tanítvány bizalmát Ura iránt. Merje hinni azt, hogy neki ki az Ura és mire képes. Ez nagyon fontos a történet szempontjából, mert a kérdés elsősorban úgy tűnik, mintha a szükséget, a szükséghelyzetet célozná be. Honnan vegyünk kenyeret, hogy ehessenek ezek? De aztán megtudjuk, hogy Jézus ezt azért kérdezte, hogy megpróbálja őt. Ő maga tudta nagyon jól, hogy mit akar tenni. Lehetetlenre vonatkozott a kérdés a szükség kielégítése szempontjából, tehát ha a tanítvány hisz Jézusban már most is, őszintén, akkor mondhatta volna, Uram, ez lehetetlen, de te tehetsz csodát. Nálad van egyedül a megoldás kulcsa. Amikor próba elé állította Isten az Ószövetségben az ő népét, hallhattuk, Ábrahámnak mondja, hogy áldozd meg a fiadat Izsákot, akit szeretsz, vagy olvassuk most a Jób könyvéből, hogy Jób milyen kemény próbán ment át, noha az is kiderült, hogy őt a sátán kísérthette. De az Úr oldaláról szemlélve kiderülhetett Jobnak az Úrba vetett bizalma. Az a fontos, hogy Ábrahám és Jób életétől eltérően itt egy sokkal egyszerűbb kérdésről van szó, kenyér kérdésről. Sok ember jó lakása a probléma, de ha csak egy ember lett volna éhes, ott sem mindegy, hogy kielégül-e az éhség érzete. Önmagában az, hogy éhesek voltak, nem volt mit enni, lehetetlen helyzet, mégis csak egy napi szükség helyzet volt ez esetben. Amikor ezt a történetet olvasom, nekem mindig eszembe jut a Timóteus ifjúsági csoporttal biciklitúrán, őrségben kirándultgattunk, és hát a vezetőkkel együtt én is elfelejtettem azt, hogy gondoskodjunk még reggel az elindulás előtt kenyérről, ezért este döbbentünk rá arra, hazatérve éhesen a biciklitúráról, hogy nincs kenyér. És honnan lehetne az őrségi falvakban este, amikor már valószínűleg a boltok be vannak zárva? Akkor az én hitem abban próbáltatott meg, hogy merek-e őszintén azért imádkozni, hogy az Úr adjon kenyeret. Én mindig arra emlékszem vissza, és szomorúan, hogy én azért ezt nem mertem igazán kérni. Inkább azért imádkoztam, amikor elment Felcsi barátom, hogy nézzen kenyér után, hát ha történhetnek csodák, hogy valószínű, Uram, nem lesz csoda, abban segíts inkább, hogy majd segítsük elfogadni, hogyha nem lesz kenyér. Hogy ne nagyon lázongjanak a fiatalok ellenünk, hogy miért felejtettünk el venni, és tudjuk elviselni azt, hogy éhesek maradunk esetleg reggelig. Kenyérkérdés volt akkor ott is, volt benne hiba, talán még bűn is, mert elfelejtettünk valamit, de a lényeg, hogy a hitemet mindenképpen azt próbálta meg, hogy én azt nem mertem hinni, hogy adhat az Úr kenyeret az őrségben, éjszaka is akár. Ott a történetben az önmagában bátorít, hogy ilyen kérdés kapcsán az Úr Jézus a tanítványa személyét akarja tanítani. És azt olvassuk, hogy ő viszont nagyon jól tudta, mit akar tenni. Szeretném megjegyezni, hogy itt jobb a Károli Biblia fordítása, mert benne van az akarat szó, ami az ősi szövegben szerepel. Mert ő maga tudta, mit akart cselekedni. Ugyanis itt isteni minden hatósága mindenképp ott van a történetben, de nem csak ez, hanem az is, hogy ő mindent tud, előre tudja, hogy mi a célja, mi fog történni. És ott van az ő isteni mindenható, mindentudó akarata is. És ez most azért fontos az üzenet miatt, mert az ő akarata elsősorban nem is a csoda végrehajtása volt itt még, hanem hogy megpróbálja a tanítványt, és ez a fontos. Szinte az mellékes, hogy majd a csoda megtörténik. Persze ez is fontos. Azért mi is ilyesek voltunk az őrségbe például. Meg ha életünk nagyobb kérdéseiről van szó, mégiscsak azt várjuk mi is, hogy azért történjen meg az, amiért imádkozunk, vagy amire várunk. De nem ez a legfontosabb az Úr szerint, hanem az, hogy kicsoda ő, és ezt merje hinni a tanítvány, akkor is, amikor még nem történt meg semmi. De Jézus tudja, hogy mit akart cselekedni. Fontos itt a múlt idő. Az ő isteni akarata a szeretetet is hordozza, hiszen a tanítványával foglalkozik, ezért próbálja a hitét. Itt az elején tehát nagyon egyszerűen ez a kérdés, merjük-e azt hinni, hogy Jézus szeret minket annyira, hogy van, amikor az életünk legapróbb élethelyzete, szükséghelyzete, például kenyérkérdés, vagy az életünk sokkal nagyobb kérdései, döntései, útja, szükségei, mind mégiscsak azért történnek, az a cél Jézus oldaláról, hogy próbálhassa talán a mi hitünket is. Nem csak fizikai, hanem lelki dolgok tekintetében. Ha valakire Isten a családtagot bízta, hogy imádkozzon érte és szeresse hűséggel, elhordozó szeretettel, amíg az Úr meg nem nyeri magának, akkor ez is egy nagyon fontos szükség, egy fontos csodavárás, hiszen minden megtérés csoda természetesen. De amíg nem történik meg a csoda, merünk-e akkor is bízni? És lehet, hogy az Úr ránk terheli ennek a felelősségét. Filipnek is mondta, honnan vegyünk kenyeret, mintha neki kellene megoldani. De természetesen az Úr ügyéről van szó. Akkor is, ha érezzük, hogy felelősek vagyunk, mégiscsak az Úr ügye. Ő akar valamit tenni, és a történet eleje ezt is akarja hangsúlyozni. Jézus mindig tudta, és mindig tudja, hogy mit akar, vagy akart cselekedni. Az a kérdés, hogy ezt merje hinni a tanítvány, amikor még nem látja, hogy mit is akar az Úr. És itt lépjünk tovább. Kiderül, hogy Fülöp nagyon józanul, megfontoltan átgondolja a kérdésre adott választ, és ezek a szavak, hogy nem elég, vagy valami keveset, érzékeltetik, hogy emberileg milyen józan választ ad. Csak hát a próba épp azt célozta be, hogy mere Isten szerint is gondolkodni. Mere hitből gondolkodni, hit által. Példabeszédek könyvében van egy nagyon fontos mondat, bizodalmad legyen az Úrban, teljes elmédből, a magad értelmére ne támaszkodj. Azaz, használd az értelmedet, csak ne csupán arra támaszkodj, főleg ne a magad emberi értelmére csupán, hanem bízz az Úrban, ez az első, és így gondolkodj, így hoz döntéseket, így adj választ az Úr kérdésére is akár. Hittel gondolkodj, és hittel élj. Kiderül, hogy Fülöp hite nagyon kevés, valami keveset, nem elég. Nem ismerte még meg az Urat. Az első bibliai történetből azt tudtuk meg, hogy később sem ismerte még mindig az Urat. Jézusan fájóan kérdezi meg, hogy már mióta veled vagyok, Fülöp, és még mindig nem ismertél meg engem. Nem ismerted meg, hogy én és az Atya egy vagyunk. Fülöp, amikor Jézusnak mondja, hogy hadd ismerjük meg az Atyát, mutasd meg nekünk, akkor ő tulajdonképpen egyfajta titokzatos, dicsőséges Isten megjelenést várt volna Jézustól, valami teofániát, amit így használ a teológiai szakkifejezés, valami nagy csoda történjen valami látványos, valami mennyei, mert akkor elhiszem már, hogy tényleg ki is az Atya. De még Jézus akkor mindig nincs a helyén számára. A lényeg, Fülöp még ott sem ismerte meg Jézust. Majd csak a kereszthalál, feltámadás, sőt a Szentlélek kitöltetése után ismerik fel igazán, hogy ki is az Úr. Itt sem az 5000 ember megvendégedése csodája előtt nem ismeri az Urat. Fülöp számítgat, de nem számol Jézussal, nem számít az Úrra. Ezért adja azt a választ, amit. Ebben András is hasonló ő hozzá. Ahogy említettem, Jézus elkezdett tanítani, és utána jön elő megint a sokasság szükségének a kielégítése kérdése, és András, amikor hozza ezt a néhány kenyeret meg halat, olyan jó lett volna, ha azt mondta volna, hogy itt van ez az 5 kenyér meg a 2 hal, de mi ez neked, hogy csodát tegyél? Ő ezzel szemben éppen azt mondja, itt van Uram, de mi az ennyinek? Nem is kell, inkább nem is kellett volna idehoznom eléd, mert úgyse tudsz vele mit kezdeni. Az a fontos, hogy semmiképpen nem Jézusra néznek, még akkor sem, hogy a kérdést Jézus maga tette föl. Ő kérdez, de annyira nem azt figyelik, hogy ki kérdezi, hanem amit kérdez, azt viszont hitetlenül. Szemlélve és válaszolva. Teljes mértékben befolyásolja őket a kérdésnek a tartalma, de nem az, aki kérdez. Ők el vannak veszve a szükséghelyzet problémájában. És ezért lenne jó, hogyha a történet tényleg inkább arról szólna csak, hogy szükség van, és Jézus csodát tesz, és milyen jó, mindenki jól lakott. Nem véletlen, hogy Jézusnak sokkal fontosabb, lehet csoda, tehetek egy újabb csodát, de ha még mindig nem bíznak a tanítványok, akkor mennyi csodát kell ahhoz tennem, hogy megismerjék végre, hogy ki is vagyok én, és merjenek bízni bennem. Ezért olyan fontos, hogy a történetben valóban le van írva, hogy hogy gondolkozik a tanítvány, amikor nem tud bízni az Úrban, és az első, tehát ez, hogy annyira a problémára koncentrál, és nem meri hinni, még az Úr Jézus kérdése ellenére sem, hogy ő vajon mire készül. Aztán a korábban tett csodáira, jeleire sem tudnak figyelni, semmiképpen nem emlékeznek rá. Az tény, hogy Jézus úgy tűnik ekkor még, vagy ekkora még nem tett hasonló csodát. Ezután majd a 4000-et is megvendégeli, de emlékszünk, ott sem merték hinni még mindig. Aztán még mindig nem mertek hinni, mikor a hajón mennek, és ott sincs náluk kenyér. A fontos, hogy hiába történtek nagy csodák korábban, mintha meg se történtek volna. Amikor most a konfirmált fiatalokkal, illetve a konfirmációra készülő fiatalokkal voltunk Neszmélyen a héten, akkor az történt, hogy többször esett ugye az eső, vihar volt, azt hiszem Budapesten is, itt a gyerekek táborozása során is a napközis táborban, és én egyik nap úgy őszintén mertem azért azt Istentől kérni, emlékezve a csodáira, hogy hagyjázhassunk majd legalább délután odakint, tehát legyen szép idő. Az lepett meg, hogy az Úr sokkal gyorsabban megadta a szép időt, mert a délelőtti alkalom kezdése környékén már napsütés és szép, tiszta ég. Ezt nem gondoltam volna, hogy ilyen hirtelen válaszol az Úr a kérésre. Meg is jegyeztem a fiataloknak, hogy azért legyünk hálásak, hogy ilyen hamar szép idő lett. Én imádkoztam azért, hogy legyen szép idő, csak az lepett meg, hogy ilyen gyorsan meghallgatta az Úr. Ha emlékszünk a csodákra, akkor egy kicsit könnyebb bízni az Úrban. Nem biztos, hogy tudunk, csak talán könnyebb. Főleg, ha hálásak is vagyunk. Mert aki hálát ad, az mindig emlékezik is. Itt a tanítványok nem emlékeznek, nincs semmi hálaadás a szívükben, előre is akár. Beszédes, hogy Jézus maga mielőtt a csodát megteszi, hálát ad az Atyának. Ez nem csak egy asztali áldás volt, hanem itt Jézus elmondta azt, amit érez az Atya iránt, mert ő is bízott, mint isteni fiú a mennyei Atyában, és előre hálát ad. Nem csak a korábbi csodákra nem emlékeztek, hanem nem emlékeznek egyáltalán a bibliai történetekre sem. A tanítványok is ismerték az Úr szövetséget, ahogy mi is. És egyetlen Tudomásom szerint egyetlen hasonló csoda van az Ószövetségben ehhez, ami a maga egyedisége miatt mindenképpen fontos lehetett volna a tanítványoknak, ha emlékeznek rá. Mert ami csak egyszer történik meg Isten által a Bibliában, az az egyediségével is beszél. Nem tudom, ismerjük az Ószövetségből azt a bibliai történetet, ahol megszaporodik a kenyér. Most nem kell válaszolni, de a Királyok második könyve negyedik részében nagyon hasonló történet van. Én is csak azért tudom egyébként, és azért ismerem ezt a történetet, mert egyszer, mikor János evangéliumát olvastam, megláttam a Bibliámban, a jegyzetben a Királyok második könyve negyedik részére való utalást, és megnéztem, és megdöbbentem, hogy nem is tudtam, hogy benne van a Bibliában ez a történet. Arról szól, amikor minden valószínűség szerint éhség van Izraelben, Elizeus idejében járunk, és egyszer csak valaki kenyeret hoz, és megzsendült gabona fejeket a prófétának. És a próféta ezt mondja. Az Isten emberének első zsengék kenyereit 20 árpa kenyeret hozott, és ezt mondta neki a szolgájának a próféta, add a népnek, hadd egyenek. A szolgája így felelt, minek adjam ezt 100 embernek? Ő pedig mondta ismét, add a népnek, hadd egyenek, mert ezt mondja az Úr, esznek és még marad is. És ő elejébe adá, s evének és még maradt is belőle, az Úrnak beszéde szerint. Végül is 20 árpa kenyér, ami kicsit vékony kenyér darabka, meg megzsendült gabonafej 100 embernek nem is olyan lehetetlen arra, hogy valamit egyen. És a csoda nagyságát azzal is érzékeltetni akarta Isten a prófétán keresztül, hogy még maradt is. Szerintem az nem véletlen, hogy Jézus összeszedeti a megmaradt darabokat a tanítványaival. Jelezni akarja, hogy még marad is. És itt van a történet végén az Ószövetségben az Úr beszéde szerint. Tehát valami az Úr beszéde szerint történt. És milyen nagy ajándék, hogyha merünk emlékezni arra, hogy mit mondott az Úr korábban. Tehát itt most nem azon van a hangsúly, hogy milyen csodákat tett, hanem hogy mit mondott. És hallottuk Jézus szavaiból a búcsú beszédében is, amikor az atyáról beszél, hogy a beszéd, az isteni szó, a bibliai kijelentés tulajdonképpen őt magát jelenti számunkra. Lelke által ő az, akinek az írásban kijelentette magát. Az Úr beszéde szerint még maradt is. Itt is az Úr beszéde szerint, mert le van írva a Bibliában János evangéliuma, még maradt is a csoda után. De ha nem emlékezünk az Úr szavára, beszédére, akkor nincs mire emlékezni. Akkor nem jut eszünkbe semmi, hogy mit is mondott az Úr egy adott élethelyzettel kapcsolatban, akár kisebb, akár nagyobb baj. Én azonban azt is átéltem, hogy van, amikor én emlékszem nagyon jól az Úr beszédére, csak éppen nem merem elhinni még mindig. Ott az őrségben az történt, hogy végül is valamelyik falucskában barátunk, felcsi barátunk talált egy pékséget, mert elmondták a falusiak, hogy van itt egy pékség. Tehát az Úr nem tudta azt a csodát, vagy nem akarta azt a csodát megtenni, hogy ki volt nyitva a bolt, még éjjel szinte, hanem azt a csodát tette, hogy adott egy pékséget oda. Ebből az lett, hogy éjfél körül tényleg forró kenyeret ettünk, és még reggel is ezek szerint friss kenyeret tudtunk enni. Ilyen csodát tett Isten. És én azóta mindig tudom, hogy Isten tud kenyeret adni bármikor. És mégis az történt, hogy amikor a pár évvel később itt a szolgálati lakásomba este döbbentem rá éjszaka, hogy nincs semmi kenyerem, meg más sincs nagyon, akkor eszembe jutott ez a csoda, de időm nem volt elmenni a boltba, meg nem is volt nyitva éjjel-nappali, illetve azon gondolkodtam, hogy hát igen, Uram, te tehetnél csodát. Ezért imádkoztam is, de azért kezdtem aggodalmaskodni, hiszen nem volt semmi, amikor keresem. És amikor megtaláltam a háztartási kekszet úgy eldugva valahol, én akkor döbbentem rá arra, hogy érdekes, hogy most már nem aggodalmaskodom. Pedig ott van az igében, hogy ne aggodalmaskodjatok, ami kifejezetten a napi szükségekre vonatkozó igazságokat tartalmaz. Ételért, italért, ruházkodásért. Olyan napi szükség, amivel Jézusnak is meg kellett küzdenie a maga idejében. Meg itt a tanítványoknak. És így hiába emlékeztem az igére, az Úr csodáira, Azért aggodalmaskodtam, mert azért azt nem mertem hinni, hogy az Úr milyen nagy, és ha akar, bármikor tehet csodát. És a csoda mégiscsak megtörtént, itt is. És ez a fontos. És kiderül, hogy a tanítvány nem állja ki a próbát, de Jézus tudja, hogy mit akar, sőt, múlt időben mondta, mit akart cselekedni. És az a szép a történetben, hogy még a tanítványát is fel akarja használni a csoda végrehajtásában. Ráterhelte a kérdéssel a felelősséget valamilyen szinten, de akkor is megmaradt az ő ügyének ez az egész kérdés. A tanítvány hite nem erős, nem tud bízni Jézusban egyáltalán, és mondhatnánk azt, hogy Uram, ha én így vagyok, akkor biztos, hogy nem tudsz használni. Akkor engem semmire nem tudsz használni. És kiderül, hogy Jézus még a csoda végrehajtásában is Fülöpöt is, meg Andrást is fel akarja használni. Mert ő tudja, hogy mit akar. Ő szerette volna megpróbálni a tanítványát, a tanítvány itt még nem tudott hinni benne, később sem, de ez nem változtatott azon a tényen, hogy Jézus újra meg újra, ha kellett többször is, kijelenti magát övéinek. Ismerjetek meg engem! A csoda megtörténte, és mindaz, amit itt Jézus mond, és ami vele történik, azt jelzi, hogy kicsoda ő, hogy higgyétek, hogy Jézus a Krisztus. Ezért beszédes, hogy a történet felvezetésében már megjegyzi János, közel volt a húsvét, a zsidók ünnepe. Ilyenkor az emberek, a Jézust hallgató tömeg, meg a csodát átérő tömeg is még felfokozottabb hangulatban várja azt, hogy jön a király, jön a messiás. És mikor megtörtént a csoda, ilyen messiás megérkezését érezték. Eljött a próféta, az, aki majd minket megszabadít, az, aki képviseli nekünk az Isten erejét és hatalmát. De látszik, hogy Jézus nem hagyja magát királlyá tenni ilyen módon. Itt a tömeg olyan királyt látott maga előtt, aki cirkuszt és kenyeret ad. Aki földi értelemben hozza el a megoldásokat nekünk. A húsvét közeléte viszont a történetben azt jelzi, hogy Jézus nem ilyen királyként jött. Ő nem azért jött, hogy amikor éhes valaki mindig kielégítse az éhség érzetét. Jézus nem azért jött, hogy a tömegnek azt adja, amit ő akar, hanem az Úr Jézus azért jött, hogy ezt a tömeget is, meg a tanítványát is megszabadítsa. Megszabadítsa attól, ami elválasztja őt Istentől, ami gátolja a hitet, a belévetett hitet. Az Úr Jézus, emlékszünk, még Pilátusnál is arról beszél, hogy ő milyen király. Itt ő csendben elvonult egymaga a hegyre, tudjuk a többi evangéliumból azért, hogy beszélgessen az atyával. Azért beszélt Jézus az atyával, mert ő maga is komolyan vette, hogy az atyával való kapcsolat a legfontosabb. Még ő is arra figyelt, hogy tudjam meg mindig, mi az atya akarata. Isteni fiúként ő is bízik az atyában, és tudatosítani akarja magában, hogy miért is jött ő valójában. Jézus tudta, mit akar tenni, ezért történt meg mindaz, amit elvégzett a kereszten is, meg a feltámadásával. Ott és akkor a kereszt és a feltámadás tekintetében a tanítvány semmit nem tehetett, mert az egyedi cselekedete volt Jézusnak. Minden másban emlékszünk, az Úr Jézus a tanítványéval együtt tette, amit tett. És ez a beszédes, és ezzel kell befejeznünk a magyarázatot. Mit tesz Jézus a próba után, meg a próbában elbukó tanítvány után? Jézus maga is kiállja a próbát. Én úgy érzem, testvérek, hogy amikor a tömeg jön, hogy Jézus királlyát tegye, ez mindenki próba is volt Jézusnak. Hiszen vállalhatta volna, jó, akkor királyotok leszek. Akkor dicsőségesen menjünk Jeruzsálembe, zavarjuk ki a rómaiakat, meg Heródest, és akkor uralkodom veletek együtt, és adok nektek mindent, amire szükségetek van. De hát Jézus nem ezért jött. Itt is, hogy mondjam, így kiállta a próbát Jézus maga is. Emlékszünk a megkísértése történeténél is. Kiállta a kenyér kérdés próbáját, meg kiállta a hatalom kérdés próbáját. Mindent megadott volna neki a kísértő, csupán egy valami kellett volna, hogy megváltozzon, ne az atya legyen az Úr, hanem a sátán Jézus fölött. Ez is mind próba volt, illetve kísértés. A Getsemáné kerti harcát pedig, hadd mondjam így, tudta, mit akart cselekedni. Csak éppen az volt a próba, hogy meg kellett harcolnia, hogy tényleg azt akarja. Mert azért úgy érezte Jézus is, hogy atyám, ha neked minden lehet, akkor talán elmúlhatna a pohár. Talán más út is van a megváltásra. De mikor az atya kimondta, amit kimondott a válaszban, Jézus is kimondta, akkor tudom, atyám, hogy mit akartam, meg mit akarok. Önmagában az beszédes, hogy János nem az Úr Jézus imádságáról beszél az evangéliumban, ott a Gecsemáné kerti történetről írva, hanem Jézus győzedelmes kijelentéséről, hogy én vagyok. Majd nézzük meg a 18. részben. Jézus hatalmasan kijelenti, hogy ő kicsoda a Gecsemáné kertben is, de előtte kiállta a próbát. Jézus tehát ebben a történetben is önmagáról beszél, és a tanítványt azért próbálja meg a hitében, hogy a tanítvány is tudhassa, hogy ő kicsoda. Már akkor is, amikor csak a szükséghelyzet mutatkozik, akkor is, amikor majd megtörténik a csoda, ezeknél sokkal fontosabb, hogy ki az Úr, aki teszi, ha kell. Ezért a legvégső érv az Úr tanítványának mindig az, hogy ki az én Uram. Mert ha csak az Úr marad, akkor az elég. Ezért is hallottuk a köszöntés igéjében, hogy mi az Úrra hagyhatjuk a dolgainkat. Teljes mértékben bízhatunk az Úrban. Ő végbe viszi, amit teljesíteni akar. Ő akkor is tudja, hogy mit akart, amikor mi még nem tudjuk. Dániel barátai ezért tudtak bemenni a tüzes kemencébe, bíztak Isten akaratában. Pedig azt mondták, ha meghalunk, mi akkor is benne bízunk. Jobb hűségéről olvasunk most is. Ő is azért megpróbáltatott a hitében, az isteni igazság érzet az nem volt mindig tiszta számára, de mégiscsak azt mondta ki, hogy az Úr neve legyen áldott ott az elején. Ábrahám, megemlékszünk, azt mondta Izsáknak, majd az Úr gondoskodik, fiam, a bárányról, ezt bízzuk őre, a többi meg a mi dolgunk. És még egy példát hagyd mondjak, mert itt nincs happy end. Itt az a történet van, amikor Dávid fia meghal, mert Dávid vétkezett, és ez következménye a bűnének. Harcol imádságban a gyermekért, hát ha az Úr megváltoztatja a döntését, az akaratát, nem változtatta meg Isten, a gyermek meghalt, és Dávid ebben megnyugodott, elfogadta mindezt Istentől, mert Dávidnak akkor már újra az Úr volt a döntő. Nem mindig vannak nagy csodák. Van, amikor marad a baj, van, amikor marad csak az ígéret, akár apró, akár nehezebb kérdései az életünkben. De az Úr akkor is ott van. És ez a történet ebben akar bátorítani minket. Az Úr mindig tudja, hogy mit akart cselekedni. Ez az Úr a mi Urunk is. Az a kérdés, merünk-e benne bízni? Filip és András még nem tudott igazán, mert nem ismerték az Urat. Merjünk bízni az Úrban. Imádkozzunk. Igen, atyánk, mi imádunk és magasztalunk téged, hogy Krisztusban láthatjuk üdvösségünk beteljesedését. Dicsétünk azért, hogy ő tökéletesen engedelmes maradt neked. Áldunk, hogy minden kísértést, próbát kiállt, és áldunk, hogy mindent elvégzett, értünk és helyettünk is. Köszönjük, atyánk, hogy ezért lehet nekünk kegyelem, ezért tartozhatunk mi is hozzád, bízhatunk benned. És áldunk, mennyei atyánk, hogy még akkor is igaz ez, amikor lehet, hogy a mi hitünk is gyenge, mint a tanítványoké volt. Köszönjük, Urunk, amikor bennünket is használtál, pedig úgy éreztük, hogy lehetetlen. Szeretném megköszönni minden csodádat, és azt is, amikor engedted, hogy mi is részesei lehettünk annak. Ezért hadd kérjük azt, Urunk, hogy a jelen és a jövőre nézve is merjünk bízni benned. Akkor is, amikor még várni kell a csodára talán. Imádkozunk azokért, a testvéreinkért, akiknek csak ugyan napi szükségeik vannak. Hadd tapasztalják meg, Urunk, milyen a te irgalmas gondoskodásod. És hadd kérjük azt, Urunk, hogy a beteg és kórházban levő testvéreinek is adj erőt. Hadd lehessen nekik elég a kegyelem, ha fizikailag talán rosszabbul is érzik magukat. És kérünk mindazokért, Urunk, akikért imádkozunk, akiket szeretnünk kell a te isteni szereteteddel, akiket elhordoznunk kell a szeretetben. Kérünk arra, hadd tegyük ezt türelemmel, bízva benned, hogy te bármikor hozzád térítheted a bűnösöket. Urunk, minket is magadhoz térítettél kegyelmedből. Most is elébet hozzuk, Urunk, népünket, vezetőinket, kérjünk, hogy ők is hagyd tapasztalják meg, milyen csodás, milyen hatalmas Isten vagy Te. Imádkozunk hívő vezetőkért, és kérünk arra, Urunk, könyörülj meg azokon a helyeken, ahol a tragédiák történtek. Urunk, az emberi gonoszság olyan nagy a földön, kérünk Téged arra, hogy a Te néped ott is merje képviselni, ki vagy Te. És kérünk arra, hogy szabd gátat minden hamisságnak és gonoszságnak. Áld meg, kérünk, a táborozó ifjainkat, Neszmélyen is, meg Kismaroson majd. Köszönjük, hogy lehet csendben lenni Te előtted. És arra kérünk, Urunk, hogy amikor mi is megyünk szabadságra pihenni, lelkileg is legyen az pihenés. Az Úr Jézus érdemért hallgass meg a csendben elmondott, személyesen elmondott imádságunkat is most majd, kérünk. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Legyen az Úr gyülekezetünknek őriző pásztora. Kérjük az Úr áldását. Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságtokban és könyörgéstekben minden alkalommal, hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt, és az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.